Már van persze.
Hello, mindenkinek, mi a Zohar könyvében olvasunk, a Számítás és Üdvözülés, a mennyasszony korrekciói a fejezet. És mint általában mondja Rav, mielőtt a Zohart olvassuk, mi nekünk fel kell készülnünk, fel kell készüljünk a fényre, mivel a Zohár fénye az a felső ragyogásnak a jele, a felső fény, mely ránk ragyog, mely befolyásol minket akkor, amikor a megfelelő módon olvasunk, amikor a Zohart megfelelően olvassuk, ez azt jelenti, hogy összekapcsolunk egymás között, hogy egy emberi váljunk egy szívvel, és akkor ennek alapján mi kiváltjuk a reformáló fényt magunkra, kiváltjuk magunkra, ami elhoz minket az üdvözüléshez. Üdvözülés azt jelenti, hogy mi fel akarjuk fedni a Teremtőt a közöttünk levő kapcsolatban egészen addig, amíg fel nem fedjük a Teremtőt, és akkor a közöttünk levő kapcsolatban ez az állapot, ezt hívjuk, hogy egy számüzetés. Hogyha mi elérjük az Alef betűjét, az Alefossal, tehát a világbajnokát, akkor a számüzetéshez felfedésé válik, és ez, amit várunk. Minden az erőfeszítésünkön az egységen múlik, hogy mit várunk, hogy várjuk a korrekciót a fényen keresztül, mert úgy nevezünk, hogy a Zohár. A mennyasszony korrekciói következő pont. A Tóra megszerzésének a napja az ugyanaz, mint a végső korrekció. Ebből az következik, hogy az éjszakán a Tóra megszerzése előtt az összes zivugim, a rejtettség napjainak az összekapcsolódása az befejeződött. És ezért van az, hogy ezt az éjszakát úgy tekintjük, hogy az éjszaka, amikor a mennyasszony összekapcsolódik a férjével, amikor is ő arra hivatott, hogy együtt legyen a férjével a hupa alatt, ez a sávótnak az ünnepe, amikor megtörténik a végső korrekció, amikor megszabadulunk a halál angyalától, mely az idő, amikor az igazak a jó cselekedetengei keresztül egy új hupát készítenek a mennyasszony számára, és ez könnyebb számára, hogy a magyarázatot úgy folytassam, hogy az első fajta magyarázatban folytassuk, és az, aki ezt megmagyarázza, az képes a szavakat rámásolni a Savót napjára is, mivel az egy és ugyanazt jelenti. Mindazok a barátok, akik a Tórát tartják, azok a mennyasszonyi sátor tagjának vannak nevezve. Nekik hozzá kell tapadniuk a Szent Istenséghez, mely úgy van nevezve, hogy a mennyasszony az egész éjszaka során, ami a számüzetésben történik. Ez azért van, mivel akkor a számüzetés napjai során ők korrigálódnak azokon keresztül, akik a Tórát tartják, mindazokkal a jó cselekedetekkel, Tórával és a parancsolatokkal. És egészen addig, amíg meg nem tisztul a jótól és a gonosztól. És akkor ő már készen áll azok számára, akik a Tórával kapcsolódnak, akikben semmi nincsen már az aszi a megszerzés formájában, hanem teljesen csak jók, mindenfajta gonosz nélkül. Ennél fogva, azok, akik a Tórát tartják, a mennyasszonyi sátor tagjai, azoknak boldogságot kell érezniük e felett a hatalmas korrekció fölött, mely megtörtént a mennyasszonyban rajtuk keresztül. És ők együtt érzik ezt a boldogságot azokon a korrekciókon keresztül, melyeken keresztül korrigálódik, hogy elkötelezzék magukat a Tórában. Azaz, hogy elkötelezzék magukat abban a korrekciókban, amelyek megjelennek számunkra a Tóráktól, a profétákig, a profektáktól, az írásokig és a magyarázatokig a szövegben, és a bölcsesség titkaikig, amelyeket boldogsággal kell elvégeznünk. Ebből az következik, hogy az összes szintek és a Tóra titkainak a megjelenítése, mely az Istenség építése, az ő végső korrekciójához, azok csak is azok által történik, akik a Tórát tartják a számüzetés során. Ennél fogva, mind azok a szintek és lépcsőfokok, amelyek megjelennek a számüzetés során, azokat úgy nevezzük, hogy a mennyasszony korrekció és az ő dekorációi. Rav. Mindez azt jelenti, hogy kifejezetten a számüzetés során, amikor mi mindenfajta különböző állapotokon megyünk keresztül, melyek a sötétség, a zuhanás, zavarodottság állapotai, amikor nincs megértés, vagy nem értjük, hogy miért vagyunk számzetésben, nem érezzük ezt a megszorítást, kifejezetten ebben a zavarodott időben, amikor ez az állapot megjelenik, ennek segítségével juthatunk el az üdvözüléshez, hiszen a fény a sötétségből tör elő. és ez az, ahogy képesek vagyunk felfedni a fényt, és a mi kapcsolatunk, vagy a korrekciónk az csak is azáltal történik, hogy megsokszorozzuk a szemzetés pillanatait, vagy a szemzetés állapotait. Tehát ez a sok-sok szemzetési pont végén összeáll a végső korrekciót. És az összes állapot, amely erről szól, hogy milyen korrupciókon keresztül megyünk, tehát a teremtmény a teremtő fele halad ezeken a korrupciókon és korrekciókon keresztül. Tehát az összes tulajdonságok, a teremtő tulajdonsága az csak is a sötétség miatt, amelyben voltunk, a gyengeségünk miatt, ahogy nem vagyunk formázásságban a teremtővel, ahol nem értjük meg őt, nem érezzük őt. Tehát mindezek az állapotok, ezek szükségszerűen valami olyan keresztül kell menjünk, és amint most keresztül megyünk, tehát mielőtt belépnénk a felső világba, tehát valamilyen fajta hitpálódban ilyen benyomásokat kapunk, ilyen úgymond felizgulást kapunk, vagy mi beindít minket, amelyek nagyon piciek ahhoz képest, az állapothoz képest, amin már keresztül megyünk, amikor valóságban belépünk ebbe. Amikor valódi spirituális szintekre lépünk, akkor keresztül kell menjünk számtalan erősebb állapoton, mélységen és emelkedésen, és sokkal komolyabb állapotokon megyünk keresztül, amikor ez már a valóságban történik, mélyebb sötétség, aztán erősebb fény, ezek nagyon kontrasztos, nagyon erős, extrém érzések lesznek egyik a másikkal szemben, és kifejezetten ez adja majd meg nekünk a képességet, a lehetőséget arra, hogy tisztázzuk a teremtő lényegét, a teremtő eszenciáját. Olvassunk tovább. Egy új dal. Következő pont. És abban a pillanatban, amikor Izrael kilépett a számzetésből, egy szent nemzetté válva, amikor a kevert többség levált róluk, akkor azonnal ez a folyó, mely el lett pusztítva és kiszáradt a számzetés során, ahogy ez írva van róla, és a folyó, mely Édenből folyik ki, azaz a Vav a Havaja névben, hogy megöntözze a kertet. És megöntözze a kertet az alsó hét, és a folyó, azaz a középső pillér, a Zerampin, mely az Édenből folyik ki, ami azt jelenti, hogy a felső imából jelenik meg, és a Zerampin megkapja a bőséget ettől a felső imától, hogy megöntözze a kertet, a Malhutot, azaz, hogy megöntözze az alsó istenséget a kertet. Következő pont. Abban az időben az lett mondva Mózesnek és Izraelnek, hogy akkor te boldogságot találsz az Úrban, Oneg, a boldogság, az az Édennek a másik szava, a Nahar, a Gán, azaz a kert, és az Ain az Onegből az Éden, a Nun az pedig a Nahar, a folyó, és a Gimel az pedig a Gán, a kert. Azaz, hogy akkor ők boldogságot találnak ezekben a fényekben, melyek lecsüngenek hozzájuk három szinten keresztül, az Édenen, a folyón és a kerten keresztül, mely a felső hokmának a fényei, mivel a Béna az az Éden, akkor, amikor a hokmától megkapja a hokma fényét. Rav. Tehát az Éden az lényegében a hokma, az a fény, a Gan Eden, az az Éden kert, az a Bína, amelyben a hokma fénye megtalálható, csak ő nem akarja maga számára. És ez a vers, hogy akkor Mózes énekel, az valósággá válik. És ez nincs írva, hogy akkor Mózes énekelt, hanem hogy Mózes énekelni fog a jövő időben. Jelképezve azt az időt, amikor Izrael gyermekei kimenekülnek a számzetésből, amikor Mózes egy új dalt énekel majd. Az Édenkert az a Bína, a folyó az a Zerampin, és a kert az a Malhut. Oké, nincs mit hozzátennem, mondja Rav, ha nem kérdeztek, csak erősítsétek a kapcsolatotokat, erősítsétek a többség imáját, és akkor a felső fény jön, és befolyásol minket majd. Olvasunk tovább. És a sivatag generációnak a gyermekei, következő pont. Amikor Izrael kimenekült Egyiptomból, akkor az a Bína ragyogásán keresztül történt, mely Jovelnek van nevezve. Mind a 600 ezer lélek Izraelből, abból a generációból, az a felső világból, a Bínából terjed ki. És ezért van az, hogy nekik megvolt az erejük, hogy Egyiptom fölé emelkedjenek, az Egyiptom macska fölé emelkedjenek, és hogy kimeneküljenek azok közül. És ugyanilyen módon a bína ragyogásán keresztül mentek a sivatagban, de egyikőjük sem léphetett be Izrael földjére, mivel Izrael földje az a Nukva Dezerampim, és mivel ők nem rendelkeztek az alsó Nukva ragyogásával, nem léphettek be Izrael földjére. De a gyermekeik, a sivatag generációnak a gyermekei, akik a sivatagban születtek már, és megfelelően terjedtek ki, hogy a hold korrekcióját elvégezzék, mely a Nukva Dezerampim, ők beléphettek a földre, és ehettek annak gyümölcséből, annak terméséből. Az összes munkásai a fölnek az a hold korrekciója, mivel a sivatag generációja, mely a felső világból terjed ki, azok nem a föld munkásai voltak, és ők a mennyek kenyerét, a mannát ették, és az ő gyermekeik, akik a nukvából terjednek ki, ők már a föld munkájával foglalkoztak, mivel a föld munkája az a Nukva Dezerampim korrekciója, amelyhez a sivatag generációja nem tartozott, mert ők még egy előző generációval, ők nem a föld munkájához tartoztak, hanem a sivatagban a mannát ették. Oké, ez érthető? Valaki kérdez. Kik a sivatagi generáció gyermekei? Minden egyes szint, mondja Rav, minden egyes szint az előző szintből származik, és életet ad a következő szintnek. Ugyanúgy, mint a generációk ebben a világban. A te nagypapád, a te apád, aztán te, aztán neked is van fiad, neked is lesz unokád, és így tovább, és így tovább. És mi látjuk ezt, hogy mit csinált Ábrahám. Ábrahám összekapcsolta mindazokat az embereket, akik ősi Mezopotámiában vagy Bábelben éltek, akik összekapcsoltak vele abból a 70 nemzetből, amelyek összegyűltek Mezopotámiában vagy Bábelben. Ők eljöttek Ábrahámhoz, ahogy ezt a Maimonides Rambam is írt a könyvében, hogy beleegyeztek, hogy az Ábrahámmal legyenek, és az Ábrahám belőlük építette a csoportot. És aztán Izsák és Jákob, azok pedig már a következő generáció, akik ugye Ábrahámból születtek, és később a Jákob fiai, akikből a 12 törzs létrejöttek, pedig a következő generáció, ők azok, akik lementek úgymond Egyiptomba, miután Józsefet eladták, és aztán követték Józsefet. Egyikőjük ugye József, ő vezette ezt az egész folyamatot az egyiptomi fáraónak az első miniszterévé válva. És utána egy szakadás létre, mint hogyha nem lenne kapcsolat, a Mózes és az előző generáció között, mint hogyha nem lenne kapcsolat. Ott van Ábrahám, Izsák, Jákob, a törzsek és a Jákob fiai, és akkor hirtelen, mint hogyha egy vágás lenne, és mint hogyha nem lenne kapcsolat Mózessel, hanem egy nőből, aki gyermeket szült, és ezt a folyóba tette, mint hogyha semmiből jött volna, tehát anélkül, hogy kapcsolódna az előző generációhoz, és a fáraó lánya kihúzza, mint hogyha nem lett volna kapcsolat a Jákob fiai és a Mózes között. Mózes ugye felemelkedett, és akkor Mózestől egy új történet kezdődik, mint hogyha egy új generáció kezdődne. És akkor Áron, meg a főpapok, a leviták, meg Józsué, Bennun, de Mózes vezeti őket, és a sivatag generáció, és utána ugye Józsué az, aki, Joshua, aki beléphet Izrael földjére. Tehát ő elmagyarázza nekünk, hogy a rabszolgák generációja az nem lehet, aki belép Izrael földjére, hanem valami új generációra van szükség. Ők kimenekültek Egyiptomból, de itt ez lesz a temetkezési helyük. Ők a sivatagban lesznek eltemetve. Egy teljesen más módon dolgoznak, ez egy másik szint. Azután a generáció, miután az a generáció, mely már belépett Izrael földjére, bár azok a sivatagban születtek, de az már képes belépni Izrael földjére. És ez az, hogy ez történik minden egyes alkalommal, teljesen új generációkat. Tehát itt hatalmas szinteket látunk. Hosszú idő, melyek úgymond, mint a főszintek, ezek a különböző generációk, és akkor utána van az a generáció, amely a templomot építi, a Salamon generációja, és szemben azzal a generációval, mely a generáció, amelyben a templom el lesz pusztítva, és így tovább, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy minden egyes szintnek van egy ilyen vágása utána, mint hogyha az egyik fejezet nem tartozna a következő fejezethez, mint hogyha egy vágás lenne közöttük, és mindegyik generáció, mint hogyha saját magához tartoz, a saját magában él. Egy születés, aztán folytatás, aztán halál, és aztán jön egy újabb szint, mint egy ezt tanuljuk a tantában is, hogy a két szint között teljes vágás van. Amikor az előző szint befejeződik, akkor pontosan azáltal, hogy ez teljesen megszűnik, és ez a szint az el van törölve, egy új szint születik. Az előző szintnek a resimójából, emlékéből, abból jelenik meg az új szint. És akkor most mit kérdezem? Amnon. Tehát a sivatag generációja, a sivatag generációnak a fiai, azok már korrigáltak? Nem, azok mind meghaltak. A fiaik. Ja, a fiaik, igen. Tehát a sivatag generációnak a fiai. Ők már készen álltak, mivel ők felemelkedtek a sivatagban, és ők már felkészültek arra, hogy beléphessenek Izrael földjére, mivel ők a sivatagban születtek, ők már leszakadtak az előző szintjét. De látod, a Mózes maga, ő is a szintnek a feje meghalik, és helyett a József az, aki bevezeti őket Izraelbe. És akkor ez a csoport, a Józsué csoportja, ez korrigált volt? Új, teljesen új. Minden teljesen új. Látjuk a mi világunkban is, hogy nem látjuk pontosan, hogy történik, de néha mi látjuk, hogy annak érdekében, hogy ez megtörténjen, vagy hogy ez újra megváltozzon, vagy a kormányzás, vagy egy bizonyos állapot, egy új generációnak kell megjelennie, tehát, hogy szükség van arra, hogy ezek az idős vezetők, ezek meghalljanak, eltűnjenek, mint a Golda Meir, a Ben Gurion, vagy a Simon Peres most meghalt, ővel és egy generáció eltűnt. Tehát most várunk egy új generáció, a jellegi vezetőkre is várunk, hogy már eltűnjenek, hogy új emberek élnek, hogy alig várjuk, hogy a jellegi vezetők eltűnjenek, hogy egy új generáció jön. Minden egyes új generáció kijön, azok jönnek a saját hasznáikkal, érdemeikkel és a vezetőségükkel. Ugye már Izraelben alig várják, hogy jellegi generáció is eltűnjön. Oké, a Bnei Baruch azok a új teretörnek, tehát ők a generáció, a sivatag generáció, kik vagyunk mi, mint a Bnei Baruch? Reménykedjünk, hogy mi a templomot építjük, mondja Rav, miért kell nekünk a sivatagban maradnunk, reménykedjünk, hogy mi megépítjük majd a templomot. Azért, mert az önnyi generáció, ami valami teljesen újat kezdett. Nem, mondja Rav. Nekünk aspirálnunk kell, hogy a végső korrekciót elérjük. Valóban a végső korrekcióra kell aspirálnunk. Nehogy úgy láss magadat, hogy beléptél Egyiptomba, vagy hogy a sivatagban maradsz, vagy nem kell így látjuk magunkat. Bármi, ami már megtörténik, az ősapákkal, mi gyorsan befejezhetjük azt, és akár át is ugorhatunk szinteket, hogyha jól dolgozunk, és hogy valóban egyenesen ezután a világ korrekciójához és a harmadik templomhoz érkezzünk. Ugye a legfontosabb edény ez a harmadik templom. Tehát nekünk nem kell szintekre gondolni, hogy mostan éppen a sivatagban vagyunk, vagy még Egyiptomban vagyunk, vagy mit történt korábban. Abban a pillanatban, amikor kezdjük ugye Pészakot ünnepelni, Pészak mindjárt kezdődik nem sokára, akkor egyszerűen, bár ezt ugye mélységben tanuljuk, de valóban csak azt tanuljuk, hogyan menekülhetünk ki Egyiptomból, hogyan meneküljünk el a klipánktól, a kérgünktől, és akkor azonnal átugrunk, és a cél az, hogy a végső korrekcióra irányuljunk, mert azt akarjuk elérni, nem pedig az, hogy valahol megálljunk útközben. Timur Isztambulból kérdezi, elmondhatnád nekünk a kapcsolatot az Ézsau és a Jákab között a generációban? Nem, miért beszélnénk most az Ézsauról és a Jákabról? Mi közel ennek most ehhez? Mit lehet arról mondani? Minden egyes személyben van egy gonosz hajlam, meg egy jó hajlam, és a harc közöttük. Minden egyes nemzetben van minden egyes részből, minden összekeveredve egymással, és nem tudjuk ezeket elválasztani az egyiket a másiktól, kivéve az a tény, hogy a Tóra mindenről beszél, ez a személyről beszél, aki a személy az a cél felhalad állandóan, a cél felhalad, és akkor ebben a személyben léteznek mindezek a részletek. Tehát, hogyha nekem az utcán azt mondott, hogy mit tudom én, van egy ember, akin belül van Ábrahám, Izsák és Jákob, abban a szemben semmi nincsen. Vannak nemzetek, melyek mit tudom én, Ézsához tartoznak, úgymond egy nemzet, vagy Izsákhoz. Nincsenek ilyen nemzetek. Az Izrael nemzetében rendelkezik ezekkel a részletekkel, de hogy senki nem érti. Minden egy klipa, semmi más nincs. Senki nem tartozik sehez, se ahhoz. De vannak olyan emberek, akikben létezik egy szikra, amely vonza őket, egy kicsit vonza őket, hogy felemelkedjenek, de semmi több. Tehát bennünk csak a szikra van egyelőre, és ebből kell kiépítsük ezeket a generációkat. Mindenki ez egyszerűen csak állatok ebben a picin szikrával belül. Hogyha van bennünk egy szikra, mert képesek vagyunk az állat fölé emelni, akkor eljuthatunk esetleg az ember szintjére. Ennyi. De ezen túl nem tudunk megkülönböztetni semmit ebben a világban, nemzeteket, spirituális vizsgálatok alapján. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy van, létezik ez az 70 nemzet, 70 nemzet, vagy a 70 gyökér, meg a 70 nemzet, mely létezik. Azt sem mondhatjuk, hogy kik ezek, hogy mi angolok, franciák, spanyolok Európában, ugye hány nemzet van csak Európában. Mindegyiket úgy nevezzük, hogy 40 nemzete a világ 70 nemzetéből. Nem, ez nem így működik. Ez teljesen más. Ezek, amit ma látunk a világban, az nem tartozik a spirituális gyökerekhez. Semmi nincs ebből. Ez egyszerűen csak egy olyan keverék, amely megtörtént a világban, a korrekció fel, amikor közelebb kerülünk a korrekcióhoz. Igazából meg se tudjuk különböztetni ezeket, meg se tudjuk vizsgálni se a személyben, sem a nemzetben, sem a világban. Ezeket nem vagyunk képesek megvizsgálni. Minden csak a végső korrekcióra van felkészítve, arra vár. Mondjuk azt, hogy jön a fény, hogy tisztázzon és elrendezzen mindent. A fényre van szükségünk, ez nem pedig emberi vizsgálatokra. Ez jelenti azt, hogy Eliahu megérkezik majd, és ő elkezdi a végső korrekciót. Olvasunk tovább. A végső számüzetés az vég nélkül. Következő. A Teremtő az állandóan előre meghatározta az időt és az összes számzetés végét, amikor Izrael gyülekezet kimenekült, akkor Teremtő mindig felébresztett őket és vezekelt nekik. De a végső korrekció az vég nélkül, nincs a vége meghatározva, nincs meghatározva, mikor lesz vége. Minden az alsók vezeklésén múlik, azaz, hogy vissza kell térjél az Urathoz, Istenethez, hogy meghalljad az ő hangját. És írva van, hogyha te kitaszított téged a mennyek végéig, akkor majd begyűjt titeket onnan, és felemel majd titeket onnan. Következő pont. És hogyha ez így van, akkor az hogyan történik majd meg? Akkor mindannyian felébrednek, és együtt vezekelnek, együtt bűnbocsánatot tesznek? Azok, akik a mennyek végén vannak, és akik a föld végén vannak, hogyan tudnak csatlakozni egymáshoz, hogy egy közös vezeklésben legyenek? Következő pont. És hogyha a zsinagógák vezetői vezekelnek, bűnbocsánatot tesznek, a zsinagógáknak a fejei, akkor vajon mind fel lesznek-e emelve az ő érdemük által, mivel a Teremtő az mindig rájuk vár, hogy ők végezzenek bűnbocsánatot, és hogy jót cselekedjenek, ahogy ez írva van. Ennél fogva a Teremtő rátok vár, hogy megbocsáthasson nektek, és állandóan várja őket, hogy felfele a Teremtő fele forduljanak. Következő pont. A vezeklés, a bűnbocsánat a tűfokán keresztül. Következő pont. Mihály azt mondta, hogy a univerzum mestere, kegyelmet kell adjál nekik, mivel te egy kegyelmes Isten vagy, és ez a te neved. És a Teremtő azt mondta Mihaelnek, az angyalnak, én megesküdtem azon a napon, amikor egy törvényt adtam ki, hogy nem üdvözítem őket, ameddig nem vezekelnek, és hogyha Izrael gyülekezete az megnyitja magát számomra, mint egy tűfokát megnyitják nekem, akkor én megnyitom számukra a hatalmas kapukat. Rav. Azaz minden a vezeklése, minden a bűnbocsánaton múlik, és rajtunk múlik a csuva, az visszatérés szót is jelent, nem csak a vezeklés, hanem visszatérés. Én egy törvényt adtam, nem változtatta meg a havájámat, mondja a Teremtő. Ennél fogva ezek a törvények, ezek állandó törvények a fény és az edény között, amikor a mértékben az edény felkészült a korrekcióra, tisztázásra, beteljesülésre, ebben a mértékben megkapják a fényt. Tehát minden az edényen múlik az alsóknak a úgymond visszatérésén vagy vezeklésén, hogy megkapják a kezelést felülről. Minden a hiszharon, a hiányosság alapján, amit az alsó ad. Minden csak is az alsó kérésén keresztül történik, amit imának nevezünk. Minél inkább adaptáljuk, azonosítjuk az imánkat, minél alkalmasabb a korrekcióra, hogy ezt a rabas elmagyarázza, ennek megfelelően megkapjuk felülről a gyógymódot, a gyógyitalt, és akkor a fény korrigál minket. És a fény oldalára semmi probléma, ő állandóan készen áll. Olvasunk tovább. A Egyiptomba való leereszkedés. Következő pont. És ha Ábrahám nem ment volna le Egyiptomba, és nem tisztult volna meg, akkor nem lett volna része a Teremtőbe, hogy Ábrahám nem ment volna Egyiptomba. Ugyanígy a fiaival is ugyanez történt, amikor a Teremtő őket egy nemzetté akarta változtatni, egy teljes nemzetté akarta őket változtatni, hogy közelebb vigye őket magához, akkor vajon nem mentek el először is Egyiptomba, és nem tisztultak meg Egyiptomban először, hogyha ez nem történt volna meg, akkor nem válhattak volna a Teremtő egy nemzetévé. Hasonlóan, hogyha a szentség földje nem lett volna először kánaánitáknak adva, és hogyha nem a kánaániták uralkodtak volna felette, akkor ez a föld nem tartozhatott volna Izraelhez és a Teremtőhöz, és minden egy. Rav, ez azt jelenti, hogy lehetetlen elképzelni egy korrigált állapotot, egy jó állapotot tele fénnyel, hogyha előzőleg mi nem érjük el az üres edényt vagy a törött edényt. Tehát csak a törött üres edényből lehet egy teljes tökéletes, amely törött edény semmire nem képes, mely korrekcióra szorul, mely önmagában semmilyen helyes aspektusa nincsen, semmilyen hasonlósága nincs az Istenséggel. Olvasunk. A különbség az izraeli üdvözülés és a jövőben üdvözülés között. Következő pont. Mint azokban a napokban, amikor kimenekültetek Egyiptomból, amikor csodákat mutattam nektek, ugyanígy a Teremtő majd üdvözülést ad a gyermekeinek, ahogy ezt ő megtette azokban a napokban, amikor Izraelt kihozta Egyiptomból. És ő megölte az egyiptomiakat ezekkel a csapásokkal Izrael érdekében a Nisan hónapjában, amikor az Exodus megtörtént. Következő pont. Mi a különbség e között az üdvözülés és a között az üdvözülés között, amely a jövőben történik? Az egyiptomi üdvözítés az egy királyból és egy királyságból történt, és itt pedig az üdvözülés majd a világ összes királyából lesz, és a világ összes királyságaiban történik majd meg. Akkor a Teremtő majd megnagyobbítja magát az egész világ szemeiben, és az egész földön, és a Teremtő uralkodása az ismerté válik az egész világ szerte, és mindenki le lesz csapva hatalmas fenső csapásokkal a bűneik miatt, mivel megtagadták, hogy elengedjék Izraelt. Következő pont. Amikor ők megismerik majd a Teremtő irányítását, ahogy az írva van, a Teremtő uralkodik majd az egész föld felett, akkor majd mindannyian önkéntesen felajánlják magukat a Teremtő szolgálatára, ahogy az írva van, hogy ők az összes testvéreiteket begyűjtik az összes nemzetekből, mint egy felajánlást a Teremtő fele, és akkor az apák látják majd a boldogságot a fiaik üdvözölésén keresztül, mint korábban, ahogy ez írva van, mint azokban a napokban, amikor ti elhagytátok Izrael földjét, én csodákat mutatok majd nektek. Kérdések, mondja Rav. Konstantin kérdezi Novosibirskből, mit jelent az, hogy korrigáljunk Egyiptomban, ahogy azt olvastuk a korábbi szövegben? Mit jelent az, hogy korrekció, kérdezi Löv? A korrekció az, hogy a fény hozza a korrekciót. Minden egyes változás, ami megtörténik a fényen keresztül, ezt nevezzük korrekciónak. A sötétség az is korrekció? Igen, a sötétség is korrekció, mivel az is a fényen keresztül jön, a fény hozza a sötétséget. A fény ahoráim, a fény hátulsó része az a sötétség, és a fény jön, mivel a sötétség azért jelenik meg, mivel a fény jön, és az edény még képtelen azt megfelelően elfogadni ezt a fényt, és akkor az edény ezt a fényt a sötétségnek érzi, akkor megszorítja magát, szenved, és ezt nevezzük úgy, hogy sötétség, mert rosszul érzi magát a felsőhöz képest, a felső irányításhoz képest, mert a fény ragyog, de mi nem vagyunk képesek még azt megkapni. Ennél fogva sötétséget érzünk a fény helyett, és rosszul érzünk magunkat a jó helyet. Hogyha korrigáljuk a saját tulajdonságot, hogy megtisztítjuk az edényt, és megszorítást végzünk, és szűrőnk van, és visszaver fény, akkor már elkezdjük a fényt érezni. Amikor a mértékben korábban sötétséget éreztünk, abban a mértékben a korrekción keresztül már kezdjük a fényt érezni. Tehát a sötétség az ahoráim, ez a hátulsó része a fénynek. Vagy mondhatjuk azt, hogy ellentét, vagy mondhatjuk azt, hogy a sötétség az, amikor a fény ragyog, de mi vagyunk még ahhoz képest a hátulsó oldalon, tehát nem vagyunk képes elfogadni. Oké, de a sötétség érzete az önmagában nem korrekció? Nem, mondja Rav, de még egyszer. a teremtő attitűdje, hozzáállása, a személy fele, amikor sötétséget ad neki, az azt akarja, hogy felébresze őt a korrekcióra, következő szintre. Oké, tehát akkor ismét a kérdés. Akkor mit jelent az, hogy korrigálódunk Egyiptomban, hiszen Egyiptomban, hogy érezzük a sötétséget, érezzük a számüzetést, és hogy kiváltsuk a fényt, hogy a fény segítsen minket. Amikor a mértékben mi kiabálunk, amikor a mértékben Izrael felsóhajt, vagy felkiált, akkor mi magunkra vonjuk az egyre nagyobb sötétséget, és arra az egy nagyobb fényt hívjuk. Ez a 7 évnyi éhínség, a 7 év bőség után, amikor már nem vagyunk képesek elviselni, és felsóhajtunk, felkiáltunk, és kitörünk Egyiptomból, amikor már elviseltetlenül válik a sötétségünk, amikor kitörünk az egóból. Oké, tehát Egyiptomban már keresztül megyünk korrekcióban. Persze, hogy keresztül megyünk, ez mind korrekció, ez egész folyamat korrekció. Hogyan lehetséges, hogy átmegyünk állapotokon, ami ne lenne korrekció? Minden korrekció. Még a büntetés is korrekció, ugye ezt mondják a könyvekben, nincsen büntetés, csak korrekció. Oké, tehát akkor lehet ez egy elrejtett korrekció, ahol nem is értem meg, hogy mit csinálok, hanem korrekciókat végzek. Persze, persze, még akkor is, hogyha nem érted meg, hogy miért és hogyan, de mégis átmész állapotokon és korrekciókon mész keresztül. Természetesen nagyon sok ilyen fajta dolog van. Ez egy teljes időszak, amin keresztül megyünk. Mi nem tudjuk, hogy mit csinálunk, de mégis keresztül megyünk ezeken a korrekciókon. Az egész emberiség az ezen megy keresztül, de mi haladunk a gamártikon a végső korrekció felé hirtelen, de egyelőre tudat alatt megyünk keresztül. Még nem vagyunk tudatában azon, hogy mind megyünk keresztül. Nem ismerjük ezt, ezért tanulunk. Azaz, hogy nem vagyunk tudatában ennek, hogy mi történik velünk, de mindannyian benne vagyunk ebben a folyamatban. Nincsen olyan teremtmény, teljesen mindegy, hogy egy kis csótány, vagy egy miniszterelnök, vagy egy kő, vagy állat, hogyan beszélhetnénk erről, úgyhogy nem megy keresztül egy korrekció. Mindenkiben a folyamatban van, ugye ez az evolúciós terv, ez működik, hogy mindenkin a korrekció működik, mindenki a korrekció folyamatán megy keresztül, mindenki. Csak belőlünk mi partnert akarnak csinálni, nekünk kell tudatosan keresztül menni, míg a többiek pedig ugye tudatalap mennek keresztül, anélkül, hogy tudnák, hogy mi történik velük. Oké, tehát hogyha mi helyesen, akkor éreznünk kell egyre mélyebb sötétséget napról napra? Rav, hogyha mi helyesen dolgozunk, akkor éreznünk kell, mondja Rav, ezt a sötétséget, a mélyebb sötétséget, ahogy egyre mélyebbre megyünk a bányában, még akkor is, hogyha valóban nem kapunk olyan sok sötétséget, hanem azáltal, hogy haladunk előre, akár a legkisebb lépésekkel is, mégis érezzük, hogy egyre több törést és szakadást érzünk, tehát minden relatív, és nekünk örülnünk kül ezért. Ugye te vagy az orvos, mondja Vladnak, ugye te is látod, tehát a nagyon nagy orvos, a professzor, az még a legkisebb jelet, és az, hogy nem, várj egy pillanat, hogy valami ott, valami nagyon-nagyon rossz dolog van, pedig lehet, hogy csak egy picsiny pattanás van az a bőrön, és az a professzor tudja, hogy ez mit jelent, és az új orvos meg még nem tudja, ezt hiszi, hogy ez csak egy pattanás, a professzor pedig tudja, hogy ez egy nagy betegség jele. Tehát az érzékenységünkben haladunk előre, egyre inkább, egyre finomul az érzékenységünk, hogy jobban felismerjük az állapotokat, egyre precízebbeké válunk, tudunk vizsgálni, megkülönböztetni. Ugye a mechanika, a fizika is egyre mélyebbre hatol a részletekben, a komputertechnika, a mechanika, mind ezek a nagy dolgok eltűnnek. Előtte hatalmas gépeink voltak, ezek a komputerek egy egész szobát vagy egy egész házat foglaltak, és egyre miniatűrizálunk, egyre most már nanotechnológia van. Rav, vagy Vlad. Tehát amikor mi érezzük ezt a sötétséget, mondja Vlad az orvos, amikor egyre mélyebb sötétséget látunk, akkor nekünk meg kell határoznunk, hogy hiányzik számunkra a kapcsolat, az összeolvadás, vagy hogy valami hiányzik, tehát akkor itt valami helyes reakcióra van szükség, hogy érezzük, hogy mi hiányzik, hogy tehát, hogy nem érezzük a teremtőt, de hogy valami, az érzés az, hogy valami hiányzik, mondja Rav, ez egyre inkább érződni kell bennünk, hogy valami, mint hogyha hiányozna, hogy minden oké, de valami hiányzik, de különböző formákban, amelyek nem közvetlenek, hanem közvetettek. Tehát, hogy ez megjelenik, de mint hogyha a háttérben lenne valami. Hogy igen, valami hiányzik, valaminek itt kéne történnie, de valahol ahol nem ott, ahol éppen keresünk, hanem valahol teljesen máshol. Egyre jobban megjelenik, hogy lenézzük a dolgokat, vagy taszítjuk a többieket, de igazából nem tudjuk, hogy mit csináljuk, ez megjelenik. Tehát, hogy megjelenik, hogy valamiért taszítjuk az embereket. De a munkánk az nem abban van, hogy érezzük ezeket a különbségeket igazából, hanem a munkánk inkább abból áll, hogy azon a helyen dolgozunk, ahol semmit nem érzünk. Nekünk fel kell ébresszük magunkat az egység fele, és egy olyan állapotok fele, ahol nincs szükség, mint hogyha nem lesz olyan szükségünk a Teremtőre. Oké, akkor hol a munkánk? Akkor valóban hol a munkánk? Hogy kiváltsuk, hogy felébresszük a hiányosságot. Honnan? A barátok között, egymás között. Kezdjük el egymás között, hogy beszéljünk, hogy kezdjünk dolgozni egymással, hogy foglalkozunk egymással, hogy mindenfajta közös cselekedeteket végzünk, kiváltjuk az irigységet, szégyent, kapzsiságot. Próbáljuk meg felébreszteni egymást, hogy akarjuk a spiritatást, még akár egy önző módon is. Próbáljuk begerjeszteni egymást egy önző módon az irigységen, mohosságon keresztül. Mondd meg nekem, hogyha te tudnád egy teljesen tiszta módon, hogy előtted ott áll, hogy ebben a pillanatban mondjuk tudom, én 100 embert lát magad körül, de ebből a 100 emberből mondjuk az, hogy te tudod, hogy ők, hogy talán 5 van közöttük, akik már spirituális elérésben vannak. Mondjuk azt a 100-ból 5, és 10 másik, akik már majdnem készen vannak, már majdnem belépnek a spirituális elérésbe, és a többiek pedig 85 a 100-ból, ők meg olyanok, mint te. Nem tudod, hogy hol vagy, nem tudod, hogy mit csinálsz, fogalmad nincs, hogy valaha kiérdemled az, hogy beléphessél, de hogyha te látnád őket, hogy milyen állapotban vannak, akkor azt gondolod, hogy befolyásolnának téged? Igen. Tehát akkor olyan irigy lennél, olyan gyűlölettel néznéd őket, hogy azt gondolnád, hogy miért kapták ők meg ezt, hogy miért érdemelték ki, én miért nem, én olyan akarok válni, mint ők, nem? Ezt gondolnád. Tehát képzeld ezt így, hogy van közöttet. Próbáltok elképzelni így, hogy felébrenje bennetek ez a keserű mohosság, ez az irigység. Mit érdekel engem, hogy ők spirituális elérésben vannak, vagy sem? Én fel akarom ébreszteni magamat, mondja Rev. Fel kell ébresszük magunkat, hogy arra gondoljunk, hogy mi a legjobban leszakadtunk, mi vagyunk a legutolsók, és mindenki ránk vár, és hogy megadja nekem ezt a fűszert, hogy rohanjak elő, nem az, hogy elvetem magamat, és akartok a földön, hogy akkor nem is megyek sehova, hanem éppen elkezdődök, hogy próbálok utánuk szaladni. És ennélkül lehetetlen sikeres lenni, ennélkül a pozitív irigység nélkül, az személy csak elégeti az idejét. Még egy nap eltelt, oké. Megint eljöttünk a leckére, oké. Még egy kongresszus, oké. Az, nem baj, lesz még egy kongresszus, lesz holnap is lecke, nem baj, hogyha ma nem történt semmi. Egy olyan nap, amikor nem érzek irigységet, hogy nem éget engem ez a szégyen, az irigység, akkor az egy elvesztegetett nap volt. Oké, tehát akkor ezt mutatnunk kell egymásnak, kérdezi Vlad, hogy mennyire irigyek vagyunk egymásra? Rav, mi irigyek vagyunk, és mutassuk meg, hogy mi is milyen nagyok vagyunk. Tehát ez a kettős játék, egyrészt irigylem őket, de ugyanakkor mutatom, hogy én már nagy vagyok. Tehát ezt kell játszanunk egymásra, ez a kettős játék, hogy egyrészt irigylem őket, ugyanakkor pedig mutatom, hogy én már a spiritatásban vagyok, vagy legalábbis, hogy afelé maladok, vagy érezniük kell a fontosságot rajzom keresztül. Tehát akkor egymásnak adjuk az inspirációt, ez a kölcsönös garancia. Kettős játék. Egyrészt alattuk vagyok, másrészt felettük vagyunk. Hogy mondja Bálaszulám? Be kell lépjünk egymás között a legnagyobb művészetbe. Mi vagyunk a legnagyobb művészek, a legjobb emberek között kell legyünk, meg kell tanuljuk, hogyan váltunk jóvá egymás között. Tehát ezt egy művészetre kell emeljük, ezt a kettős játékot egymás között. Olvassunk. A Shekhinna, az istenség felfedése és az egyiptomi kivonulás. Következő pont. És amikor a Teremtő meglátogatja nemzetét, hogy kivezesse őket a számüzetésből, akkor Izrael gyülekezete, az istenség, az visszatér majd, tér vissza először a számüzetésből, és eljutnak a templomhoz. Mivel először a templom az a számüzeteknek a gyülekezete számára van építve, ahol megjelenik az istenség közöttük. Ezért van az, hogy az istenség az, aki először kijön a számüzetésből, és akkor a Teremtő azt mondja az istenségnek, Istennek, emelkedjél fel a porból, és akkor az Istenség azt válaszolja, hova mehetnék? A házam elpusztult, az házam a tűz elégett, és a Teremtő akkor egy templomot épít újra számára, és egy palotát emel, egy termet emel, és megépíti Jeruzsálem városát, és akkor felemeli az Istenséget a porból, hogy legyen neki háza, legyen neki palotája. Az igazak lakomája. Az igazak lakomája a jövőben az majd vad állatok húsából és a bálnából áll majd. A bölcsek azt mondták a világ többi részére, hogy őket is meghívják erre a lakomára. És ők arra hivatottak, hogy egyenek és boldogok legyenek, egy hatalmas lakomán vegyenek részt, amelyet a Teremtő készít számukra. Ennél fogva a világ nagy része az átmegy a számzetésen, hogy eljuthassanak erre a lakomára. Rav, hogy egy nagy étvágyuk legyen, hogy hiányosság legyen az étkezésen, mivel ez a Leviátán, ez a bálna, meg a vad, bika, ezek a legnagyobb vágyak, amiket ezen a lakomán majd elfogyasztunk, beleértve a kő szívet is, mely ezen a lakomán korrigálódik majd ugye a Rav Pelin, Mekapcia, Zivogján. Ezért egy vékony vonalon haladunk, addig egy vékony ösvényen megyünk a lakoma fele, amely a körön belül van, és itt mi az egész körről beszélünk, az egész igúról, amely majd a végén megtelik a felső fénnyel, és ezt nevezzük úgy, hogy a végső nagy lakoma, a Gamartikon, a végső korrekció lakomája. Mi van veled? Nem vagy fáradt? Okay. Páveltől mondja szegény, akit megint Rav Dagatnak nevezett. Hol van Tver? Oroszországban. Ja, hogy mondta Sásznak, hogy mi már megint enni akarsz? Tver. Tehát kérdezi, hogyan lehetek képes irigyelni a barátokra, hogyha csak úgy látom őket, hogy ó, éppen, hogy alszanak, vagy csak okoskodnak, és hogy csak színpadra mennek, csak ilyen undorítóak akarok. Hogyan irigyeljem őket? Hogyha zavarnak téged, vagy undorítanak téged, az is jó, akkor szeretetet kaphatsz e felett. A barátok összeköz kapcsolódni pontosan az undorod meg a lenézésed felett. Minden egyes érzés jó, csak ne legyünk közömbösség. Bármi, csak a közömbösség az jó. A legrosszabb az apátia, az a közömbösség, amikor semmit nem érzünk felük. Oké, akkor nem értem. Akkor mit csináljunk azzal a ténnyel, hogy zavarják őt, hogy állandóan undorítjuk tőlük, hogy kérje a Teremtől a türelmet, hogy inkább szerethesse őket, ahelyett, hogy undorodik tőlük, vagy lenézi őket, vagy zavarják. Az nagyon jó, hogy zavarónak tartja őket, hogy már megint miért ugranak a színpadon. Ez még jobb, mint az irigység. Irigység az, mit tudom én, tehát, hogy mit tudom én, hogy tényleg zavarnak engem. El se tudom viselni őket. 3 órát itt vagyok mellettük, és alig bírom, még a szagukat sem vagyok képes elismerni, vagy el akarom égetni őket, mint a Rabbi Simon tanítványai. Tehát én vakumlárban miért imádkoznom? Csak hogy nehogy megmaradjak ezzel az érzéssel, ezzel, hogy nekem szeretnem kell őket az érzés felett. Egyelőre el sem tudom viselni őket, tehát van egy különbség a két dolog között, tehát imádkozzon. Hogy ez hol kezdődik? Ez onnan kezdődik, hogy hiszünk abban, hogy a Teremtő az küldi neki ezt a türelmetlenséget, ezt a gyűlöletet, hogy nem vagyok képes elviselni őket, ezt az idegességet. A Teremtő váltja ki bennük ezt az érzést, feléjük. Ez egy nagy üdvözülés. Én mondom nektek, ez egy hatalmas üdvözülés. Én emlékszem, hogy én is úgy éreztem magamat, hogy mennyire zavartak, mennyire, miért csinálják ezt. És a rabás, hogy kinevezett, hogy mennyire élvezte. Nem értettem, hogy a rabás miért élvezi, hogy én így érzem magamat, hogy közben majd szétrobbanak, hogy milyen viselkedés volt ez a rabástól, hogy látta, hogy szenvedek, hogy ez is zavar, az is zavar, és a rabás közben milyen boldog volt. Csak nézett engem, milyen hatalmas boldogság, és láttam, hogy valódi boldogság volt, nem csak az, hogy csak tetette, hanem Miért olyan boldog? Mi a baj a Barabásnak? Miért örülnek, hogy én meg így gyűlölködöm, és hogy elég tudom elviselni őket, hogy el akarok menekülni? Ez az, ahogy ez történik, mondja Rav. Ez egy nagy segítség felülről. Ez nem megy el gyorsan, mondja Rav. Ez időbe telik, ameddig ezek az idők elmúlnak, de ezek jó dolgok, ezek jó, ezeken keresztül kell menjünk, akkor helyesen haladunk. Ez segít minket a haladásban, ezek a negatív érzések. Kifejezetten ezek az emberek, akiket el sem tudok viselni. Ezek azok, akikkel sikeres tudok lenni, ezekkel van nagy esélyem. Pontosan azokkal, akiket egyszerűen nem bírok látni, vagy a szagukat érezni. Te magad is? Te is így érzed? Kérdez valaki, gondolom. Amnon. Itt azt írja, hogy arra hivatottak, hogy a lakomára menjenek, és hogy boldogok legyenek a hatalmas lakomával, amit a Teremtő készített számukra, és a világ nagy része az pedig szenved ezért, és hatalmas szenvedésen megy keresztül. Mindenki szenved, még akkor is, hogyha nem is tudják egyedül, hogy szenvednek. Mindenki szenvedésen megy keresztül. Az emberek élnek, halnak. Minden egyes nap. Mit tudom én? Tudod, hány telefont kapok, hány levelet kapok, hány e-mailt kapok minden nap, hányat kapok minden egyes nap. Persze, persze, mindenki szenved. Ebben a pillanatban most beszéltem valakivel, aki mi szomszédok voltunk, amikor gyerekek voltunk, a kertünk összeillett, kis házak egymással csatlakozó kerttel. Hogy most ő is körülbelül velem egykorú, 70 éves felesége mosott meg Kanadából, sír, nem tudja, mit csinálja, egyedül él, gyerekei elmenekültek otthonról, hirtelen egyedül maradt, a gyerekei már elmentek hosszú ideje, teljesen egyedül van, nem tudja, hogy mit csináljon. Tehát a felesége a karjaiban halt meg, és nem tudja, hogy mit csináljon. És most minden egyes nap vagy hasonló problémák. Naponta kapok ilyeneket. Az emberek valóban szenvednek. Oké, de az egész világ, én látom, hogy az egész világ, mint hogyha haladna, azt mondjuk, hogy halad a világ, Raf. Tehát ez a helyes dolog, ez a te munkád, amikor az ifjak között, hogy az emberek, mit tudom én, az én világomban, amikor idősek voltak. Nem. Miért mondja Raf azt, hogy én öregebb vagyok, mint Raf? Ne. Tehát te fiatal vagy hozzám képest, mondja Raf. Az attitűd az alapján, mondja Raf Amnonnak. Én boldogan mondom neked, hogy neked még fiatalos az attitűdöd, hogy mit is akarok mondani. Minden egyes pillanatban, amikor a világ halad előre, az egyre több képtelenséget, reménytelenséget, céltalanságot fed föl, a gonosz csak növekszik, az emberek úgymond okosabbá válnak, érzékenyebbé válik, bár még mindig egy csak gyűjtjük az értelmet, meg az érzelmeket, nem tudjuk, hogyan használjuk fel ezt az intellektus, de hamarosan az intellektus és az emberiség érzése eljut egy olyan pontra, amikor az emberiség elkezd arra gondolni, hogy mi is van itt, mit csinálunk, mi történik velünk, és mint hogyha van egy gyereked, aki felnőtt 15 éves hirtelen, és akkor kérdezi, oké, most mit csináljak? Mi az értelme ennek? Akkor most mit csináljak? Akkor hova mehetünk tovább? És elkezdenek követelni arra a kérdést, hogy mi az életünk értelme. Elkezdenek egyre célirányosabb kérdéseket kérdezni. Az emberiség ugyanígy van. Most kezdenek felébredni. Még csak most kezdődik a célegyenes. Egyre inkább kérdezik majd ezeket a kérdéseket. Oké, tehát milyen lakoma az, amire a világ vár? Mi ez a lakoma? A világ, mondja, az szenved, fokozatosan, még nem érzik teljesen a szenvedést, de egyre inkább érzik, mint ez a személy, aki még nem túl éhes, de fokozatosan haladunk-e fel a jó éhség fel, amikor már nem tudjuk ezt elnyomni, ezt az éhséget, akkor mindenki éhes lesz, és ahogy megyünk előre, és akkor már rendelkezünk a helyes jó munkával, amikor már feltalálják nekünk a bánát, meg ezt a vadbikát a végső lakomára, és ez ugye a vadbika, meg a bálna, ezek lesznek a haja és a jehida fényei, a két legnagyobb fény, azok a halott edényeket újraélesztik, amelyek összekapcsolódhatnak, és akkor korrigáljuk majd a szándékot ezekben az edényekben, és akkor az edény az életre lesz keltve, és a szándék az pedig átváltozik, és akkor majd háborút vívünk, hogy mindegyiket elhozzuk az adakozásra. Akkor egy utolsó dolog, és ez mind rajtunk múlik, Kabinai Barokon, ez mind rajtunk múlik természetesen, az egész világ rajtunk múlik, mondja. Neked csak azt kell mondjad, hogy a világ az én érdekem lett megteremtve. Mindenkinek ezt kell mondani, hogy a világ az én érdekem lett megteremtve. Tehát most nagyon jó, hogy fiatal vagy, még mondja Rav az Amnonnak, aki 70 valahány éves, hogy boldog vagy, úgyhogy álljál készen a korrekcióra. Amnon boldog. Kérdés? Tommy Londonból kérdezi, aki valóban nagyon fiatal. 2 évvel ezelőtt egy nagy terrorista támadásot. Mit tudom én, öreg néni, vagy mi? Nem tudom még, hogy mi történt. valami a parlament mellett, volt valami Londonban ezek szerint. Tehát nagyon sok zaj van az egész világszerte. Tehát kérdezi, hogy vajon meg kell próbálnunk összekapcsolódni ezekkel az eseményekkel, amikor a Zohárt tanuljuk, hogy mit csinál. Mi, honnan kérdezi ezt? Londonból. Ő Londonból van. Oké, akkor nyugodjál meg, mondja, nyugodjál meg, Tomi, mondjátok meg neki, nyugodjon meg. Oké, kifejezetten, mivel ez a Londonban történt, akkor most mi nekünk hirtelen valamit kell csináljunk Londonnál, mire készüljünk, mit csinálják? Én nem tudom, hogy ez ekkora nagy dolog, hanem hogy mindenkinek megmutassuk, hogy hogyan kell, hogy rendet kell hozzunk a világra. Mit csinálnak? Ott kisebb tüzeket oltogatnak, tehát hogy egy pár embert elkapjunk, vagy hogy gondoskodjunk, de csak arra határokat megnyitják, hogyha nem csinálnak semmit a bűnözők ellen, hogyha nem gyűjtik a jó, korrekt végeredményt a tendenciával, akkor persze, hogy ez történik állandóan, különböző helyeken állandóan ezek a bűnözők lecsapnak így meg úgy. De még egyszer, ez mi nem aludhatunk, ezek az erők, ezek csak provokálnak, ezek be akarnak lépni a kormányba, a törvénybe, meg akarják változtatni az életmódját az országnak, hogy hogyan néz ki, ugye sária törvényekkel, meg mindennel. Ez, amit akarnak, ezt egy megpróbálják legálisan, meg illegálisan, majd meglátjátok, hogy történik. És ez az, ami történik. Látjuk már, ami történik a világban. Tehát akkor mi a nagy dolog ebben? Mi ez a nagy dolog? Az emberek azok nem végzik a helyes számításokat, és nem akarják a valóságot látni. Mi még mindig egy olyan állapotban vagyunk, ahol hiányzik még az intellektusunk. Megpróbáljuk ösztönösen csak egy hazug módon cselekedni. Le vagyunk blokkolva a mennyekből, kapjuk a szenvedést, és hogyha nem akarunk egyesülni, hogyha nem akarjuk látni a helyes tendenciát a világban, a helyes irányokat a világban, akkor ezek a szenvedések, amelyek majd segítenek minket a haladásban, a szenvedéseken keresztül haladunk majd, akkor úgymond, és magunk ellenében ugye segítség lesz ellenünkben ezek a szenvedések. A klipa az segít minket. A klipa az gondoskodik az edényről, és elhozza a korrekcióra. Mit mondhatnék neked? Akkor még hasonló események történnek majd gyakran. De igen, tehát valóban történt valami Londonban. Egy nagy zajt keltettek ott az egész parlamentet kiürítették, vagy csináltak valamit, mindenkit hazaküldtek, bezárták a parlamentet. Pontosan nem tudom még, mi történt, mondja Rav, én sem láttam meg a híreket, de volt valami esemény, volt egy pár lövés, valaki meghalt, tehát persze felfújják, meg nagy durranás van most ott Londonban, de majd meglátjuk. Én csak azt látom, hogy a világ az még mindig nem tanulja meg a leckéket. Ez egy jele annak, hogy mi még mindig egy nagyon komoly tendenciában vagyunk, egy nagyon sok momentum van, ami egy hatalmas robbanáshoz vezet majd. Én azt látom, hogyha az emberek nem egyeznek bele a Trump vezetőket, nem egyeznek bele a Brexitbe, azaz, hogy ők egy még nagyobb robbanás akarnak, még mélyebbre akarnak zuhanni, és folytatni akarjuk a makacságunkat, a hülyeségünket, hogy azt hiszük, hogy ez a liberalizmus működhet, hogy tovább diszintegrálódunk, az európai piacot össze akarják tartani a hazugság ellenére. Nem értik, hogy a szemét kell korrigálni, hogy a világ korrekció az a személy korrekciója, és nem pedig a piacok korrekciója, vagy az ideológiák korrekció, vagy a politikai korrekció. Nem értjük még meg, hogy fel kell ismerjük a gonoszt. Ez sajnos nem vezet jó végre, ami egyelőre történik, ugye a hollandok is az utolsó percben beijedtek. Oké, mit jelent az, hogy felhasználjuk a gonosz hajlamot annak érdekében, hogy egy jó dolgot csináljuk? A gonosz hajlam az csak megmutatja nekünk, hogy hol van szükség a korrekcióra. Tehát ezért nevezzük úgy, hogy a segítség ellenünkben, ezer kenekdo, ez a segítség ellenőkben. Azaz, hogy hogyha én egy fájdalmat érzek a térdemben, a térdem fáj, és ez tényleg így van, a térdem az eltört, mondja Rav, és a térdem fáj, tehát akkor ez most jó vagy rossz? Ez persze, hogy jó, mivel akkor, amikor meggyógyítom azt, akkor tudjátok, hogy kapok a fájdalomcsillapítót, akkor az oké. Okay. De az okosabb személy azt mondja, nem, a fájdalomcsillapító az nem elég, meg kell értsem, hogy miért fáj ez, hogy mi az, ami belül van, és akkor korrigálom a gyökerét a problémának, akkor a fájdalom eltűnik, és nem lesz szükségem fájdalomcsillapítóra. Ez a kérdés, hogyan viszonyulok ezekhez a tünetekhez, a betegséghez, a fájdalomhoz, a tüneteket hogyan kezelem, csak tünetet kezelem, vagy pedig a problémát akarom kezelni. Tehát, hogyha tisztázni akarom, hogy mi a korrekció, és azt akarom kijavítani, vagy csak a fájdalomcsillapítókat akarom zabálni. Ez a két megközelítés. Egyelőre látjuk, hogy a világ állandóan csak az apró tüzeket oltja, állandóan csak a tüneteket akarja eltüntetni, és fájdalomcsillapítót akar enni, mind a világ, mind az emberek. Ugye a felírt fájdalomcsillapítók, azok pusztítanak, ezek a morfin származatú fájdalomcsillapítók. Oké, minden rendben, nem, sem, csak beveszek egy fájdalomcsillapítót. Ez a liberalizmus, ez így működik, ez az egész megközelítés, meg a piacoknak úgymond az összekötése, ez mind a fájdalomcsillapító. Clinton, meg a liberális, meg a baloldali, meg a középutas kormányok, de senkit nem képes segíteni. Ez egy vak megközelítés, ami előbb-utóbb elvezet minket oda, hogy a rák az már menthetetlené válik, mert áttétes lesz, és látjuk, hogy a betegség hogyan terjed Amerikában, Európában, ugye Amerika egyfolytában a Trump ellen küzd, tehát valamit tennünk kéne. Nem az, hogy megszabaduljunk a fájdalomtól a fájdalomcsillapítón keresztül, mert a Trump az fáj nekünk. Ó, mi pluralisták vagyunk, demokraták vagyunk. Nem, ez lehetetlen. Tisztáznunk kell a betegséget, és meg kell állítsuk magát a betegséget. Meg kell állítanunk mindent, tisztáznunk kell, hogy mi a valódi diagnózis, és meg kell értsük, hogy mi történik, és akkor azt kell kijavítanunk a gyökerét a fájdalomnak. Az emberi természetet kell megjavítsuk, nem pedig azt hiszük, hogy egy ilyen politikus vagy olyan produkt. Tehát a valódi okot kell korrigálnunk. Ez a helyes megközelítés. Nem az, hogy tüneti kezelést adunk. És állandóan csak terjedünk, hagyjuk, hogy ez a rák terjedjen, mert csak a fájdalomcsillapítót szedünk, meg nyugtatót szedünk, de nem segítjük a valódi betegséget. Épp ellenkezőleg hagyjuk, hogy a betegség még mélyebbre hatuljon. Ez, amit az európaiak csinálnak, és hogyha folytatják tovább, akkor hamarosan választások lesznek, és meglátjuk, mi történik. Oké, okay. Szeretnék kérdezni egy másfajta módon, mondja a srác. Én azt láttam, hogy a barátok, oké, másképpen kérdezem, mégis másképpen, hogy én nekem megvan a képességem, hogy az embereket magamhoz vonzam, hogy velem legyenek, hogy együtt legyenek velem. Mindenfajta módokon, trükkökön keresztül, olyan módokon, ahogy az emberek összekapcsolódnak, ahogy képesek összekapcsolódnak, ami rezonál velük. És én akkor ezt megcsinálom, mivel azt szeretném, hogy velem legyenek. Szeretném, hogy eljönnek közön. És akkor felhasználom ezeket a trükköket. Felébreztem ezt a fájdalmat bennük, amiről Rav beszél, hogy nem adok nekik gyógymódot, hanem meghagyom őket egy hiánnyal, egy fájdalommal, nem töltöm meg őket, nem adok nekik fájdalomcsillapítót, hanem épp ellenkezőleg megpróbálom felébreszteni bennük. Rav, oké, folytassad. Tehát akkor én képes vagyok kárt okozni, mivel én a gonosz hajlamot használom fel. Rav, én nem tudom, hogy miről beszélsz, én nem csinálom ezt, én nem értem, hogy miről beszélsz. Én vonzok embereket, én adok nekik, nem adok nekik, én nem tudom, miről beszélsz. Én nem mondtam semmit ehhez hasonlóan. Én azt mondom, én csak általánosakban beszéltem, hogy hogyan kell ezt tekintsük. Nem, mondja Rav. Tehát mondjad, de nem értelek. Mi a lényeg? Tehát valaki, aki felhasználja a gonosz hajlamot, hogy őt csinál, az kárt okoz ezzel? Én nem tudom. Te nem tudod megválaszolni ezt a kérdést. Nem tudom, hogy mit kérdezel, mondja. Mi az, hogy felhasználod a gonosz hajlamot? Oké, kérdezzetek, mondja a következő, hogy mi az attitűdünk a csoport fele? Oké, mit akarsz? Tehát én megértem, hogy ha jól értem abban, amit Rav beszélt dr. Vladnak, hogyha mi erőfeszítést teszünk, hogyha mi haladunk előre, akkor csak az attitűdünk a barát fele az, ami megváltozik. Rav, mi ugyanabban a világban vagyunk, mindannyian ugyanabban a világban vagyunk állandóan, és de mi... edényeket, eszközöket kapunk annak érdekében, hogy a világot egyre inkább tisztában lássuk. Ennyi. Tehát csak az attitűdünk változik meg? Igen, Rav, a képességünk változik meg, hogy lássunk. Csak ez változik meg. A képességünk, hogy lássunk. És ennek megfelelően az attitűdünk megváltozik. Tehát ugyanaz a barát, ugyanaz a sötétség. Igen, nem ugyanaz a barát, nem ugyanaz a sötétség. Ez mindenkin múlik, hogy a személy hogyan látja a dolgokat. Tehát a dolgok azért megváltoznak, de rajtunk keresztül, hogy mi hogyan állunk hozzá. Oké, inkább menjünk tovább. Olvasunk tovább. Hogy térítsd őket vissza a jóhoz. Következő pont. És ez az, amit a bölcseink mondtak, hogy az egész világ, hogy mit tanítottak az egész világnak, hogy ők mind meg vannak hívva az igazak lakomára jövőben, amely a vadbikából és a bánnából áll, és hogy a jó bort igyák, hogy megfigyeljék a teremtés korrekcióját, és azt a verset mondták, és hogy neked enned kell a kenyérből, hogy jól lakjál. A teremtő az mindenfajta csábításokat csábította őket, hogy visszatérjenek a jóhoz, és ez volt a legnagyobb csábítás, hogy azt mondta nekik, hogy egyetek, hogy jól lakjatok, de az átkozásban azt mondta, hogy egyetek, de ne lakjatok jól, amely a legnehezebb volt számukra. Írva van, hogy és Izrael gyermekei közéjük ültek, és akkor jobb lett volna számukra, hogyha meghaltunk volna Egyiptomban a fáraó által, amikor ott ültünk a húsos fazéknál, és amikor ettünk, akkor tele voltunk, ami azt tanította, hogy hajlandók lennének meghalni, mert annyira sovárognak az ételre. Ennek okán, amikor látta őket a sovárgásokat, akkor a teremtő azt mondta nekik, hogyha ti megtartjátok a parancsolatomat, akkor ehettek és jól lakjatok, hogy megnyugodjatok. Ugyanígy a bölcseink is azt mondták a világ többségének, hogy ők is meg lettek hívva erre a lakomára, hogy ők is arra hivatottak, hogy egyenek és boldogok legyenek, és hogy jól lakjanak azzal a lakomával, amit a teremtő készít számukra. Ennél fogva a világ többsége az szenved a számüzetésben ezért a lakomáért, hogy a végén jól lakjanak a lakomával. Rav, menjünk tovább. Az istenség felfedése a számzetésben. Következő pont. Akkor a nukva mi által korrigáltak a számzetésben, hogy megjelenhessen alul. Ez olyan, mint egy király, akinek a fia meghalt. És ő az ágyát szétszette, vagy felkészítette reggelre a fiának, de utána nem javította ki, hanem az ágyára mindenfajta tüskéket tett, és azokra feküdt. Ugyanígy van a teremtő is. Amikor Izrael számzetésben van, akkor a templom mellett pusztít, akkor tüskéket és mindenfajta szúros dolgokat tett, és ezt maga alá helyezte, ahogy az írva van, és az Úr angyala megjelent számára egy tűz lángjában a bokor közepéből, és ezt azért tette, mivel Izrael számzetésben volt. És ez megoldja az első kérdést, hogy mivel az istenség a számzetésben volt, akkor hogyan jelent ő meg Mózesnek? Ő Mózesnek a bokorból jelent meg, mely egy nem tökéletes állapot, és dinni van a bíráskodáson keresztül, és akkor egy ilyen módon megjelenhet, még akár a szemzetés során is. Tehát egy ilyen nem tökéletes módon a gvurán a bíráskodáson keresztül. Nem feledkezzünk el a szándékról, mondja Rav, ugye mindannyian közösen kérjük a felső fényt, hogy az segítsen minket, hogy az befolyásolja minket közösen, és hogy mindannyian felfedjük, hogy felfedezzük az adakozás tulajdonságát, mely bennünk lakozik. Olvasunk tovább. A fokozatosan kijövő számzetésből, amikor a teremtő az Izraelt felemeli és kimenekít őket a számzetésből, akkor egy nagyon kicsiny és vékony fény nyílása megnyílik, megjelenik számukra. És akkor egy másik, egy kicsit nagyobb nyílás nyílik meg számukra. Egészen addig, ameddig a teremtő megnyitja számukra a felső kapukat, amelyek megnyílnak a világ négy irányában. És ez azért van, hogy az ő üdvözülésük az ne egyszerre jelenjen meg, hanem mint a hajnal, mely fokozatosan egyre fényesebben ragyog, ameddig a nap meg nem jelenik. Következő pont. És mindaz, amit a teremtő Izraellel végez, és amit a közöttük levő igazakkal végez, amikor ő kivezeti őket apránként a szemzetésből, nem pedig egyszerre, az olyan, mint a személy, aki hosszú ideig sötétségben volt, és egész életében sötétségben volt, és amikor neki fényt akarunk adni, akkor először csak egy picin gyertyát gyűjtünk számára, mint a tűfokát nyitjuk meg számára, és aztán egy kicsit nagyobbat, és egy kicsit több fényt adunk, és mindegyes alkalommal egy kicsit többet, ameddig az összes fények megfelelően nem ragyognak számára. A számüzetés az korrekció, következő pont. És írva van, hogy távolról az Úr megjelent számomra, és én szerettelek téged egy örökkévaló szeretettel. Távolról, azaz, hogy a számüzetésből. Ez azért volt, mert megjelent az a hatalmas szeretet, de mindez csak a számüzetésen keresztül jelenhetett meg. A számüzetés az maga korrekció. Amikor Izrael gyermekei fellettek szabadítva a számüzetésből, a teremtő szeretete számukra megjelenik a valóságban. Nincsenek kérdések, mondja Rav, akkor menjünk tovább. Csak tartsuk meg a szándékot. A szándékot újra és újra megújítjuk minden egyes vers után. Megújítva a szándékot. A katnut és a gadlut, a kicsinség és a nagyság. Következő pont. Ez Izrael gyülekezete, az istenség, mely fekete a számüzetés miatt, és jól néz ki, kellemes, mivel ő kellemes a Tórában és a parancsolatokban. Vagy csinos. És emiatt ők meg lettek jutalmazva azzal, hogy megörököljék Jeruzsálemet felül, amely az istenség, mint a Kedár hónap tizedikéje, azaz, hogy ő koderet, azaz, hogy szomorú a számüzetésben. És valóban ő olyan, mint a Salamonnak a függönyei, a király fényei, mivel a béke az övé, azaz, hogy a Zerampin, és itt két vizsgálat van a számüzetésben, a dinim és a katnut magából a számüzetésből, de a jó cselekedetek, melyeket az igazak elvégeznek a számüzetés során, azok csinosak, és azok felemelik az istenséget a Salamon függönyeihez. Ennél fogva a jó cselekedetek szempontjából az lett mondva, hogy Izrael gyermekei, akik eljöttek Egyiptomban a Gadlut nevéhez, és a szemzetés szempontjából az lett mondva, hogy Jákovval minden egyes személy a saját háza népével a Katnut nevében, ha jól értem. És még egyszer, de a jó cselekedet, amiket az igazak csinálnak a szemzetésben, az csinos, és felemeli őket a Salamon függönyeihez, ennél fogva a jó cselekedek szempontjából ezt mondva, Izrael gyermekhez, akik eljöttek Egyiptomból a Nagadlut nevében, és a számzetés szempontjából azt mondjuk, hogy Jákov minden egyes személy saját háza népében, a Katnut szempontjából. Oké, megyünk tovább. Miért van az, hogy Izrael lement Egyiptomba? Miért akarta a Teremtő Izraelt levinni az egyiptomi szemzetésben? Miért történt a szemzetés, és miért kifejezetten Egyiptomba? Következő pont. Amikor a Teremtő meglátta a hatalmas boldogságot ebben a világban, amikor az feljavította magát, hogy olyanná váljon, mint felül, akkor azt mondta, hogy a 12 törzs ne keveredjen össze a többi nemzettel, egy kárt hagyva az egész világban, akkor mit csinált a Teremtő? Ő megrázta mindennyiüket előre-hátúra, ameddig mindennyien le nem ereszkedtek Egyiptomba, hogy ott lakozzanak a házanépükkel, és hogy összekeveredjenek ezzel az undorító nemzettel, mely lenézte őket, és megalázta őket, mivel nem házasodott velük, vagy nem volt hajlandó összekeveredni velük, vagy hogy őket rabszolgának tekintette, mármint az egyiptomiak az izraelieket. És a férfiak undorítók voltak számára, a nők is undorítók voltak számukra, ameddig minden a szent mag nélkül megjavult, anélkül, hogy összekeveredtek volna az idegenekkel. Ugyanakkor a nemzetek gonoszsága befejeződött, ahogy ez írva van, mivel az amoritáknak a gonoszsága még nem teljes. Azaz, amikor kimenekültek Egyiptomból, akkor már szentként tisztán jönnek elő, ahogy ez írva van, az Úr törzsei azok egy tanúság Izrael számára. Ez megoldja a két kérdést, amit kérdezett, hogy miért volt Izrael számüzetésben, és miért kifejezetten Egyiptomban. mivel megvolt a félelem, hogy esetleg a törzsek összekeverednek a többi nemzetekkel, akik magasra értékelték Izraelt, ennél fogva Egyiptomba vetette őket, melyek büszkék voltak és undorodtak Izraeltől, és nem keveredtek velük. És ők ott voltak egészen addig, ameddig az amoriták gonoszsága be nem teljesült, és akkor eljutottak a saját földjükre, mivel többé nem volt félelem attól, hogy összekeverjenek a többi nemzetekkel. Tehát a szemzet is megúvta őket a keveredéstől. Almátából kérdezik, hogy Rav, a szándék az mindig ugyanaz, vagy a szándéknak is változnia kell? Mit kell tennünk, mondja Rav, mit kell tennünk? Tehát a 613, oké, mondjuk azt, hogy több ezer vágyunk van, mindegyik csak a megszerzés, akkor mit kell tegyünk, hogy fényt hozzunk, hogy a fény korrigálja ezeket a vágyakat az adakozásra, tehát akkor ez számtalan szándék, vagy csak egy szándék? Egy szándék, csak egy szándék. Természetesen különböző vágyak, tehát minden egyes vágy alapján a szándék az megváltozik, de az irány ez mindig ugyanaz, csak egyet akarok, hogy összekeveredjek, hogy korrigáljak, hogy hozzáol vagyok, ez mind ugyanaz a dolog. A módszer az nagyon egyszerű. Összességében a módszer nagyon egyszerű. A nehézség az teljesen máshol van, hogy hogyan és milyen módon tudom a gyakorlatba helyezni minden egyes pillanatot, hogyan tudom ezt a gyakorlatba vezetni ezzel az attitűddel. Oké, tehát a szándék az oké, de hogyan tudom ezt a gyakorlatba vezetni? Terenc. Tehát amit Rav elmagyarázott az összes vágyról, amit be kell gyújtsunk, ha jól értettem, kicsit halk volt angol, Terence most angolul kérdez. Miért van az, hogy soha nem mondjuk, hogy éppen melyik vágyat korrigálunk? Állandóan csak azt mondjuk, hogy általánosságban egy vágy, de nem mondjuk, hogy pontosan melyik vágyakat korrigáljuk. Én nem tudom, hogy mi az, hogy specifikus vágy, mit tett az, hogy különleges vágy, mi az? Mit érdekel engem, hogyha én mostan éppen levest akarok enni, vagy sétálni akarok, vagy aludni akarok? Mit érdekel, hogy melyik vágy? Mit érdekel engem? Mi a különbség igazából? Mi a különbség? Én ezt azért akarom, hogy az én saját hasznomat szolgáljam, és én több ezernyi dolgot akarok a saját hasznomra, mindent a saját hasznomra akarok. Tehát nekem ezeket korrigálnom kell, hogy mind ezek a vágyak, ezek a vágyak megmaradnak, de minden egyes vágy az csak is a teremtő érdekében lesz. Tehát a vágyak megmaradnak, a vágy nem változik, de mind a teremtő érdekében. Tehát akkor mit érdekel engem, hogy melyik vágy éppen, hogy mi a használnak, hogy megvizsgáljuk egyénenként a vágyakat. A vágy az egy vágy. A legfontosabb az, hogy kinek az érdekében, hogy a vágyat a teremtő érdekében hasznosítsam, vagy használjam. Vissza kell térjek a teremtőhöz. Mindent a teremtőhöz kell visszatérni, és akkor olyan válok, mint őt. Rav, bocsánat, Terenc. Tehát korporális vágyakról beszélünk? Rav, nem érdekes, se teljesen mindegy. Vágy. Teljesen mindegy, hogy korporális vágy, vagy spirituális vágy. Terenc. Akkor nem tudom, hogy mit kell korrigálni. Az nem számít, hogy mi nem fontos nekem, hogy mit akarunk korrigálni. Igazából nem is érdekel, hogy melyik vágyakat. A legfontosabb az, hogy kinek az érdekében korrigálom, hogy mit akarok, hogy egy végeredménye legyen az egésznek. Én nem a vágyakat korrigálom, hanem a szándékot korrigálom. Tehát engem csak a szándék érdekel, nem a vágy érdekel. Tehát csak a szándékra fókuszálom. Oké, de a vége az, hogy minden egyes vágy, amit érzek ebben a világban, az csak is a teremtő fele menjen. Tehát ez a vége. Eredmény, hogy bármilyen vágyam van, az mind a teremtő fele irányul? Természetesen, mondja Rav. Mindent a teremtőre kell irányítani. Ez azt jelenti, hogy a szándékot változtatjuk. Érted? Érted? Tehát nem érdekel, hogy pontosan milyen vágy. A teremtő teremtette meg ezeket a vágyakat, a teremtő megteremtetett volna más vágyakat, adhatott volna nekem más vágyakat is. Mondjuk azt, hogy ezeket Teriag 613 vágy helyett valami más 613 vágyat teremtett volna, vagy akár 2000. A legfontosabb továbbra is az, hogy ezt az adakozás érdekében kell felhasználni, és ennél fogva formazonosságot érek el vele. Ennyi. És ezen túl igazából nem tudom, hogy mi az, hogy vágya, nem tudom, hogyha engem megkérdezel a végső korrekció előtt, mit akarok én, mint hogy ezt a rabas mondaná. amikor én a tehén mellett állok, és azt mondom, hogy én most egy kis húst levágok ebből a tehénből. Hogyha húsodat veszem, és ezt megsütöm a tűz felett, és akkor én ezt beteszem a számba, a saját húsomba teszem, a saját törköm, akkor boldogságot érzek. Próbáld ezt elmagyarázni ennek a tehénnek. Milyen élvezetet érzek ebben? Hogy hogyan tudnám megvizsgálni, tisztázni ezt? Én ezt nem tudom. Miért nem tudom? Azért, mert engem nem is érdekel, hogy miért nem. Nem is tudom, hogy miért nem tudom. Ez, amikor a fény belép az edénybe, hogy ez hogyan kapcsolódik a tehénnek a húsához, amely belép az én húsomba, a számba, a torkomba, és akkor hirtelen úgy érzem, hogy hú, milyen finom. Mi a kapcsolat? Mondd meg nekem, mi a kapcsolat? Hogyan? Mi van ebben, hogy egy másik állatnak a húsát megsütöm és megeszem, és ez nekem jó? Fogalmunk nincs, hogy ez miért jó nekünk. De mégis meg kell változtassuk a szándékunkat, hogy milyen finom, és remélem, hogy ez a finom a teremtőnek. Én azt akarom, hogy ez a finom érzés, vagy a finom íz, amit érzek most ebben a húsban, az a teremtőnek boldogságot adjon. És hogy így viszonyok a teremtőhöz, hogy felfedezem a teremtőt, amikor ezt csinálom. Hogyha én a szándékon dolgozom, és nem a vágyon, hogy most éppen eszem, vagy valami másból élvezem az élvezetet, akkor elkezdem felismerni a teremtőt a vágyaimon keresztül, amelyben élvezem ezt a darab húst, mustárral vagy tormával, ez az, hogy ezt tudom. De én közelből nem érdekel, hogy éppen melyik vágyat használom. Az nem számít számomra, hogy a teremtő miért pont így teremtette meg. A legfontosabb az, hogy én elérem a teremtőt, hogy a teremtőt fedjem fel, és akkor utána, amikor már viszonyom van a fényhez, az edényhez, a havajához, hogy a négy része a közvetlen fénynek, a négy fázis a közvetlen fénynek, akkor ezen keresztül az edény szempontjából Soros, Aleph, Bet, Gimel, Daled, Orjassar, visszavert fény, Behin, Aleph, edény, meg a fény, a teremtő, mit teremtett, hogy miért pont egy ilyen módon, hogy ez miért bennem azt eredményezi, hogy itt ülök, és eszem a tehénnek a húsát, és ez az jó érzés, tehát nekem miért így történik, azt már csak akkor látjuk meg, amikor az egész rendszert látjuk. Ez nagyon furcsa. Az összes vágyunk nagyon furcsa. Igazából fogalmunk nincs, hogy miért élvezzük ezeket a vágyakat. Ezt már csak a végén, amikor az egész rendszert látjuk, akkor élvezzük meg. Miért élvezem azt, hogy iszom? Miért élvezem azt, hogy alszom? Vagy ezt meg azt? Mi az élvezet? Mi az, hogy élvezet? Fogalmunk nincs, hogy honnan jön ez az élvezet. Ez mind ismeretlen számunkra. Ez ismeretlen. Azt mondják neked, oké. Ezek az okos emberek elmondják, de igazából fogalmok nincsen. Azt látják, hogy ilyen hormon, meg ilyen kémiai anyagok, meg olyan elektrolajtok, de a hiány fontos, meg a beteljesülés. Ez mind spirituális tartozik, és semmit nem tudunk erről ebben a világban. Hogyan tudnám tisztázni ezt ebben a világban? Ezek az alapjai a teremtésnek, a beteljesülés. Oké. Tehát, hogyha én most rendelkezem egy edénnyel, akkor tudom, hogy van edényem? Milyen edénnyel rendelkezel, amiről tudsz? Tehát, hogyha én most, mondja Terence, hogyha mi építjük az edényt egymás között holnap, hogyha van egy edényünk, akkor tudjuk, hogy van edényünk? Honnan tudjuk azt, hogy készen van egy edény? Megkérdik. Tehát mi arról beszélünk, hogy fény és az edény. Állandóan fény és edény. Erről beszélünk. Persze, hogy beszélünk erről, de még nem fedjük ezt fel. Oké, de hogyha építettünk egy edényt, akkor tudjuk, hogy van edényünk? Igen, mondja Rav, akkor mi felfedjük ezt alulról felfele, azáltal, hogy a fény korrekciókat okoz, hogy kiterjed a fény, akkor felfedjük a havaját az edényen belül, mindazzal, ami ott létezik a tanta a havajában, és akkor elkezdjük megérteni, hogy miért van az, hogy mi ebben a módon vagyunk, hogy pontosan így kapjuk az élvezeteket. Előbb-utóbb, amikor mi elérjük a végső korrekciót, akkor mi megtudjuk majd, hogy a fény és az edény az hogyan kapcsolódik egymáshoz, hogy a fény hogyan terjed az edényben, hogyan hozott el minket egyébben az állapotban, hogy mi élvezzük ezeket a dolgokat, ezeket a vágyakat és azoknak a beteljesülését. És hogy a mi világunkban hogyan rendelkezünk ezekkel a dolgokkal. Nézd, hogy a mi világunkban ugyancsak hány különböző dolog van, amitől szenvedek, és hány olyan dolog van, amit élvezek. Miért vannak ezek? Fogalmunk nincs. Étel, szex, család, pénz, hatalom, meg a tudás, ugye ez a hat alapvágy. Ez a hat dolog, a fele az az állati, a fele a szociális vágyak, hogy ezek az összes vágyunk, hogyan beleilleszkedik ebben a hat vágyban. És ez mind csak is azért létezik, hogy stimulálja az egónkat. Azért léteznek ezek a vágyak. Csak hogy az egónkat stimuláljuk ezen keresztül a haladás fele. Magyarázd el nekem, hogy miért van szükségem kajára? Miért? Azért, mert ezek olyan vizsgálatok, amiket végzünk a megszerzés jelenti vágyunk a minden egyes nap, hogy hogyan kötelezzen el minket arra, hogy elvégezzük ezeket a vizsgálatokat. Mit többet akarunk, kevesebbet akarunk, ezt az ízt akarjuk, azt az ízt akarjuk. Ilyen meg olyan módon mi az edényeket készítjük, vagy a szex. Milyen értelmetlenség, nem? És mégis nem tudunk megszabadulni a szextől, majd megérülünk érte. Állandóan nyomás van rajtunk, ez állandóan kötelez téged, állandóan erre kell gondoljál, állandóan csinálnod kell, és ez nem az, hogy az emberiség ez bölcsebbé válik ettől. Nézd meg, hogy mi történik a fiatal generációval, a gyerekekkel manapság, mert 13-14 éves korban már szexelnek. Család, látod, hogy a vágyak, amelyek nem feltétlenül fejlődnek, hanem úgymond lezuhantak. A család már senkit nem érdekel, szinte szétesett a család. Miért? Mert az egónk szenved a családtól. A kaja meg a szex az még megmarad. A kaját tudom feljavítani, a szexet is tudom így meg úgy csaparni, de a család az már szenved, már nem akarom, a család már nem érdekel, és így tovább. Állandóan csak egoistikus korrekciókat végzünk. Ezek hatalmas korrekciók, amiket végzünk. Még a mi mindennapi életünkben is ezek nagyon fontos vizsgálatok. Nagyon fontos vizsgálatok. De nézd meg, hogy hány ilyen hasonló vizsgálaton kell keresztül mennünk a mindennapi életünkben, hasonlítva a spiritotás. Ez olyan, mint hogy az univerzum, hogy hány különböző kövületi rész van, de az élet az pedig csak a Földön van. Ez a különbség az egész univerzumhoz képest, ez az összehasonlítás. Akkor mi az edény, Rav? Az a hiánya, hiszaron, az a sóvárgás. Én nem tudom, koncepció vagy nem koncepció, ez egy hiányosság. A hiányosság érzete az az edény, amikor valami vágyunk van, hogy vágyunk van a fényre, a betelősülésre. Mindenfajta szinteken, nekem van egy hiányom, én akarok valamit, ez az edény. Hogyan mérhetjük le ezt a hiányt? Annak alapján, hogy milyen fájdalmat érzek, amikor nem kapom meg, amit akarok. Ez az alapján tudjuk lemérni a hiányt. Ezen keresztül tudjuk lemérni az edény mélységét. Akkor miért építünk egy edényt? Miért van szükségünk edényre? Mivel te szenvedsz, fájdalmad van, és nincs más választásod, ennél fogva mész, és létrehozol ezt az edényt annak érdekében, hogy a fájdalmadat megoldjad, nincs más választásod. Ez az egész lényege. A teremtő felébrez bennünk egy fájdalmat, egy hiányt, hogyha a fény nem jön, és hiányzik, ha szükséged van, akkor megteszel mindent, különböző trükköket, annak érdekében megkapjad a fényt. Ennél fogva mi állandó nyomásban vagyunk, és mindenfajta aktivitásokat csinálunk. Az egész világ csak ösztönszerűen próbálja kielégíteni a fájdalmat. Az egész világ ezt a munkát végzi, tisztáz, vizsgál minden egyes nap, több ezer jogot, mindenki halad előre, de mi nekünk kell tudatosnak lennünk. Most az az időszak, amikor a világ több ezer év után haladt előre ebben az ösztönös vizsgálatokban, és most elkezdik kérdezni, hogy mi az értelme az életünknek, miért? Mi ennek az értelme? Miért vagyunk itt, és most nekünk választ kell adnunk ezeknek az embereknek. Nekünk most már meg kell válaszoljuk ezt a kérdést, mint mindannyiunknak, mivel mi tudjuk, hogy mivel mi tudjuk a választ, és el kell magyarázunk nekik, és magunk fele kell vonzanunk őket. Ennyi. Tehát az eddig ösztönös vizsgálatok után az emberek most már azt kérdezik, mi ennek az egésznek az értelme, és ezt tudjuk mi még válaszolni, ezért kell őket vonzanunk magunkhoz. Oké. Nem teljesen értettem meg ezt a koncepciót, hogy pontosan mi ez a koncepció, hogy a megszokott mindennapi vágyakat, ami a világban van, azt a teremtő fele irányítjuk. Ezt nem értem. Raf, ez nem fontos. Bármilyen hiány, bármilyen vágy, bármit akarunk, azt a teremtőre kell irányozzuk. Mondjuk azt, hogy van valami vágyad, hogy megöljél valakit, hogy valakit megüssél. Irányítsad ezt is a teremtőre. Nézzük meg, hogy ez vajon igaz, vagy nem igaz, vagy helyes, vagy nem helyes. Oké, tehát valami a földi szinten az emberek közötti viszony. Rav, ugyancsak az emberek közötti viszony, az vajon nem a felülről jön az a vágy? Oké, igen, de hogyha jól értem, mert a korrekció az ott, amikor a kajáról beszélünk, vagy a szexről, vagy a családról, vagy de amikor beszélünk a szexről, akkor nem értem, az hogyan viszonyul a spiritetáshoz. Rav, a szándék korrigál. Teljesen mindegy, hogy milyen vágy, hogy miről beszélünk. A szándék korrigál mindent. A szándék, csak a szándék fontos. Nem a vágy, vagy az, hogy mit csinálunk. Oké, de nagyon sokszor mi azt mondjuk, mondja a srác, hogy a korrekció nem bennem van, hanem a kapcsolatban, a közöttünk lévő kapcsolatban, hogy ez a közöttünk lévő kapcsolatban van. Oké, Rav, az valami más. Mondjuk azt, hogy ez valami más. És akkor most mi van? Oké, mondja a srác, tehát akkor milyen fajta számításokat kell tennem, hogyha úgy érzem, hogy most itt pasztát teszem, vagy pizzát teszem. Mi? Jól érzed magadat? Igen, jól érzem magamat. Hogy jól érzed magadat a szándék nélkül? Ez akkor klipa, ez akkor a kéreg. Ez akkor nem számít, hogy te a pizzát, vagy a tésztát akarod enni, vagy a kenyeret. A viszonyod a másik személlyel, teljesen mindegy. Ez is élvezet, meg az is élvezet. Ez mind a fényen keresztül jön, amely a pizzában létezik. Neked korrigálnod kell magadat, még a pizzán keresztül is, hogy azt mind az adakozás érdekében fogadd el. Oké, de akkor először is az emberek közötti kapcsolat az a legfontosabb, nem? Kérdezi a srác. Igen, mondja Rav, igen, az emberek közötti kapcsolat az első, mivel ott képesek vagyunk tisztázni a szándékunkat egy kicsit tisztább módon, de a szándék az minden egyes pillanatban, minden egyes vágy fölött ott kell, hogy legyen a szándék, minden egyes cselekedet fölött. A személy nem élvezhet semmit automatikusan ebben a világban egy ösztönös állati módon, mivel minden egyes fotonnyi fény, annak áldást kell adjunk, és akkor ezt mind annak érdekében, hogy elégedettséget adjunk a Teremtőnek. Vilecke vége, felejárunk. Oké, a moszkvai ifjú csoport kérdezi, hogy ma összegyűltöttek a fiatal csoport, a zsinénk, és egy közös leckét tartottak, és egy kérdésem jött a fiatal csoportból, hogy ezek a gyülekezetek, mint a Kijevi kongresszus, ezek hogyan hivatottak arra, hogy befolyásolják a világot? Rav, az összes gyülekezetünk az befolyásolja a világot. Mi most a Kijevi kongresszus előtt állunk, de már kezdjük a folyamatot, a 4 kongresszus folyamat, ami Dél- és Észak-Amerikában vannak, és nagyon boldogok vagyok, hogy a csoportok azok egy olyan kapcsolatot hoznak létre közöttük, és a dél-amerikai csoportok, az Argentina, Brazil és Mexikó, Chile, Kolumbia, Ecuador, mindezek az országok, ezek mind egészen Panamáig, ők mind alig várják a kongresszus, a Kijevi kongresszus, készülnek a Kijevi kongresszus, ezek a dél-amerikaiak, és ők mondják, hogy Kijev kongresszus, Kijev kongresszus, mennyire szükségünk van rá, tanulnunk kell arról, hogyan csinálják, és mi folytatjuk tovább, ezt folytatjuk, ők nem mondták azt, hogy oké, majd csinálunk egy nagy kongresszus, nem, azt mondják, hogy mi folytatjuk a Kijevi kongresszust, hogy azt folytatjuk majd, ezt mondanak, mindezek a csoportok, a dél-amerikaiak, ez egy csodálatos dolog, mondja az, hogy ami most történik, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, mondja Rav, hogy látom, hogy most valóban elkezdünk egy csoportként dolgozni, nincsen, hogy itt kongresszus, ott, hanem mindennyien egy kongresszus csinálunk, ez egy hatalmas elérés, és hinem matov.
Imemato shevetachim gam yachad. Imemato shevetachim gam yachad. Imemato vumanaim shevetachim gam yachad. Imemato vumanaim shevetachim gam yachad. Imemato shevetachim gam yachad.